A múltkori alkalommal arról beszéltünk, hogy miben is áll a gazdagság, miben látták ennek a gyarapítását a különböző közgazdasági iskolák, elméleti gazdaságpolitikai személyiségek, kutatók. A mai alkalommal egy nagyon aktuális témáról szeretnék beszélni, az egészségügy helyzetéről, különösen annak tükrében, hogy pár napja született meg az egészségügyi új törvény, amely rendezi az orvosoknak helyzetét, és ezen túlmenően számos egyéb az egészségügy működésével kapcsolatos feladatokat. Sorskérdésünk a minél inkább emberhez méltó élet, és ebből a szempontból az egészségügynek van elsőrangú kulcsfontosságú szerepe. Az ember szolgáló gazdaság szempontjából négy elsőrendű kihívás és fejlesztési terület van. A 21. században a fejlődés négy fő területtől függ, az egészségügytől, az oktatásügytől, az infrastruktúra állapotától és fejlődésétől, és a környezet gazdaságtanhoz. Emlékeznek a kedves hallgatók, hogy ezeket már korábban is érintettük. Nos, most egy kicsit részletesebben az egészségügyről hazánkban, és kitekintőleg Európában. A sorrendiségben is nyilvánvalóan az egészségügy áll az élen, mert csak egészséges népességet lehet jól oktatni, emberi potenciált fejleszteni, tudás és munkalapú társadalmat építeni, versenyképességet és életszínvonalat javítani. Az egészségügy rendbetétele, működési feltételeinek javítása, az orvosok megbecsülése és megfizetése egyszerre óriási jelentőségű kérdés, és nagyon fontos, hogy egyedülállóan a világon, éppen most a vírusválság közepén egy bátor tettel olyan intézkedést, olyan törvényt hoztak, amely messze túlnyúlik az orvosok történelmi léptékű béremelésén, amely természetesen a rendezés egyik kulcseleme, hanem megpróbálja az egészségügyi rendszert úgy átalakítani, hogy az anomáliákat kiszűrje és egy egészséges fejlődési útra terelje. Az egészségügynek és más területeknek is a jó működése négy dologtól függ. Először ugye a jó struktúrától, hogy vajon megfelel-e az egészségügyi ellátás szerkezete, a jó intézményrendszertől, hát éppen ennek a rendbetétele nagyon szükséges, és ezt is verte fel nagyon helyesen a jelenlegi egészségügyi fejlesztési koncepció és a törvény. Harmadszor jó szabályozás kell, és negyedszer maga az emberi hozzáállás, az emberi megújulás. Ezek azok a kulcstényezők, amelyektől függ az előrehaladás. Nos, hát éppen az intézményrendszer terén ugye nagyon sok fejleszteni, átalakítani való van. A szabályozás is igen kényes kérdés, mert ugye a szabályozás módjától, eszközeitől függ az, hogy miként reagál a rendszer az igényekre, és különösen a fellátandó körének például a megnövekedésére, járványos helyzetek és egyéb kritikus helyzetek idején. És a legfőbb tényező itt is az ember, hogy hogy bánik az embertársával, az etikai, orvosetikai, hippokratészi esküvőhöz való hűség, egy-egy jó szó ugyanannyit, sőt még többet jelent, mint a gyógyszerek, na persze azokat is alkalmazni kell, és az a reménység, amely összeköti az orvost és a beteget, hogy a jóisten segítségével, reménnyel és bizakodva lépjen előre. Nagyon jól tudjuk, hogy a lelki faktor milyen rendkívül fontos a beteg gyógyulása szempontjából. Kérném szépen, egy kicsit tekintsük át az egészségügy helyzetét Magyarországon, így a történelmi fejlődés tükrében a rendszerváltás óta, egyes esetekben azelőttől napjainkig. Kérem szépen, az adatokat némi kerekítéssel fogom mondani, de igyekszem nagyon pontosan azért, hogy képet kaphassunk a tényleges helyzetről a tények tükrében. Magyarországon a rendszerváltás előtt 1980-ban, tehát 10 évvel a rendszerváltás előtt 27 ezer orvos volt kerekítve. Egy évtizeddel később, éppen ugye a rendszerváltáskor 30 évvel ezelőtt 33 ezer orvos volt. Utána visszaesett az orvosoknak a száma 31 ezerre, és 2010-ben az új korszak kezdetekor 34 ezer orvos volt, és tavaly 2019-es utolsó adatok szerint több mint 41 ezer orvos. Tehát a számos probléma és elvándorlás ellenére összességében 2010 óta a jelenlegi kormány vezetése alatt az egészségügyben 34 ezerről 41 ezer fölé nőtt az orvosoknak a száma, ez a Magyarországon dolgozó orvosokat jelenti. 10 ezer lakosra hány orvos jut? Ugye ez nagyon fontos mutatószám, hogy össze tudjuk hasonlítani a tényeket. Nos, 10 ezer lakosra a rendszerváltáskor 31,7, tehát 32 orvos jutott, 2010-ben 34, és tavaly 2019-ben 42 kerekítve, 42,3 a matematikai adat. Kérném szépen, ez nagyon-nagyon hasonló a többi közép-európai adathoz, tehát valójában az orvosok száma, képzettsége, minősége Magyarországon így nemzetközileg is jónak tekinthető. Ezen a téren a legfőbb probléma azonban az előregedés. Kérném szépen, különböző régiókban különböző adatokkal találkozik az ember, de az egyik legmegdöbbentőbb adat, hogy a házi orvosok, akikkel ugye ha betegek vagyunk, először találkozunk, egyes régiókban az orvosoknak, házi orvosoknak 30-40%-a 65 éven felül van, és van olyan régió, ahol 70-80%-a az orvosoknak 65 éven túl folytatja, tehát nem is megy el nyugdíjba, hanem nyugdíjaskor után is sokáig folytatja a praxisát. Hát kérném szépen, ezt az előregedési tendenciát feltétlenül meg kellene állítani. Az egészségügy beteg, de gyógyítható. Hát a gyógyításnak egyik kulcspontja ez, hogy több és jól képzett háziorvos és szakorvos legyen. A járóbetegellátásban is, és a kórházakban is. Valójában a kettő nem választható el egymástól, sőt, a fejlesztés kulcsa is ez, hogy aki a járóorvosnál járóbetegellátásban megkaphassa a rendelést, annak ne kelljen kórházba befeküdnie, mert hát a kórházban bizony további betegségeket szerezhet, baktériumokat, vírusokat, egyebeket. Természetesen a kórházainkban a higiéniai állapotok javítására és különösen a fertőtlenítésre nagy hangsúlyt helyeznek, de hát ahol rengeteg több száz beteg van és súlyos beteg, ott bizony ez probléma a beteg legyengült ember számára. Évente 900, közel 1000, tehát néha kicsit az alatt, néha kicsit a fölött számú orvost képezünk ki. De most szó volt arról, hogy az ezredforduló után, és különösen az Európai Uniós tagság után, amikor megnyílt a külföldi praxis lehetősége, szabad munkavállalás, akkor évente volt úgy, hogy 600-700-800 orvos ment ki. A helyzetet súlyosbította, hogy nem az újonnan végzettek mentek ki mind, hanem már egy részük az újonnan végzettek közül került ki, körülbelül 1-2/3 közötti arányuk, és a többiek már itthon sok éves, olykor évtizedes tapasztalatot szerzett szakorvosok voltak. Ez a folyamat legutóbbi időben egyértelműen lelassult, sőt megállt. Ezt nagyon fontos tényezőnek kell tekintenünk, és remélhetőleg a körülmények javulása, a megbecsültség és a megfizetés együtt a külföldön dolgozó orvosaink egy részét is hazavonza, de legfőképpen az orvosképzésben jelenleg résztvevőket és a rezidenseket, tehát a szakorvosi továbbképzésükben résztvevőket megerősíti abban, hogy érdemes itthon maradni, no ezt minden értelemben, minőség értelemben és nem csak pénzügyi értelemben kell értenünk véleményem szerint. A sok-sok áldozatos orvos példája bizonyítja ezt, de nyilvánvaló az, hogy egy 10 milliós népességnek el kell tudni tartani a megfelelő szinten, megfelelő módon az itthon dolgozó 41 ezer orvosát. Ez nem is olyan nagyon nagy feladat a lakosság számarányához képest. Egyébként a hazánkban dolgozó orvosok száma arányában nem túlságosan tér el a közép-európai, sőt a fejlettebb nyugat-európai országokétól se, természetesen Németország, Dánia, Hollandia, Skandinávia előttünk járnak. De nekünk önmagunkhoz képest kell és szeretnénk előrelépni, hogy magyar hazánkban tapasztalhasson mindenki javulást. Hát ez nagyon hosszú folyamat lesz, az biztos, igen. Most kérem szépen, ami a kórházi ellátottságot illeti, hát első és leginkább használt első megközelítésű mutatóként a működő kórházi ágyak számát szokás figyelembe venni. Ez a legtöbb országban csökkenő a racionalizálások révén, meg az egészségügyi állapot javulásával bizonyos területeken kevesebb orvosi ágyra van szükség. Másrészt korábban az időskori ellátás, ahol valójában nem kórházi ápolás és gyógyítás történik, hanem idősgondozás, azt leszokták erről választani. Na most hát ennek a tükrében is érdekes arra gondolunk, hogy a működő kórházi ágyak száma a rendszerváltáskor ugyan 102 000 volt, de ez folyamatosan csökkent. A legdrámaibb csökkenés 2010-ig ment végbe, így 71 000-re csökkent a kórházi ágyak száma. A csökkenés minimális mértékben folytatódott a 2010-2019-es időszakban, tehát 71 000-ről 68 000-re. Nem is a kórházi ágyak számának a általános változása jelent állandóan egy a fenntartási költségek, a biztonság, tehát tartalékágyaknak is kell lenniük ilyen szempontból feladata. A 10 000 lakosra jutó kórházi ágyak száma Magyarországon 2000-ben 71 volt, 2010-ben ugyancsak, illetve kerekítve 72, és tavaly 2019-ben az utolsó adat 69. Megint csak nemzetközi hasonlításban mérve a kórházi ágyak száma is megfelelőnek, sőt jónak mondható. Azóta persze a speciális kórházi ágyak száma is javult, hát hogy ne csak pritchen kelljen aludniuk a betegeknek, hanem hát ugye azért egy kórházi ágy felszereltség egész más és kényelmi foka és orvosi szempontból való megfelelősége ugye mondjuk Svájcban, Németországban, Magyarországban vagy más déli államban. A házi orvosok és a házi gyermekorvosok száma 2010-ben 6500-at közelítette, és 2019-ben 6013 volt. Tehát azért egy jelentős, közel 10%-os csökkenés ment végbe. Ennek több oka és irányultsága van. Elsősorban a házi orvosok között volt igen nagy, és ma is a nagyon magas az aránya a 65 éven, sőt 75 éven felül dolgozó orvosoknak. A másik kérdés, hogy egy házi orvosnak hány embert kell ellátnia? Nos, az egyházi orvosra jutó lakosok száma 2000-ben 1516, 2010-ben 1548, 2019-ben 1625 fő volt. Tehát látjuk, hogy azért a házi orvosokra jutó ellátandó betegek száma növekedett. De ez a változás történelmileg mérve nem igazán számottevő. Vegyük számba, és értékeljük minőségileg azt is, hogy az otthoni szakápolás és terápiás szolgáltatások a modern orvostudomány során a modern egészségügyben egyre inkább kiterjednek. Itt megint csak a tények tükrében azt mondhatjuk, hogy a teljesített vizitek száma, tehát a szakápolás, otthoni szakápolásról érintett és terápiás szolgáltatást kapó betegeknek a száma 828 000 volt az ezeret fordulón, és most 2019-ben 1,4 millió. Tehát látjuk, hogy egy 600 000-es igen jelentős növekedés ment végbe. Valójában ez a növekedés minden országban végbe megy, és ahol több az otthoni szakápolás, és ugye a terapeuta, aki otthon segít ugye fizikoterápiával, tornáztatással, azok tulajdonképpen kiváltják azt, hogy a betegnek feltétlenül a kórházi rehabilitációra legyen szükségük. Na most a betegeknek a száma 37 800-ról 61 400-ra nőtt, tehát itt is több mint 70-80%-os növekedés ment végbe. Valójában ez azt jelenti, hogy a korábban orvoshoz el nem jutó, vagy a reumáját, ízületi gyulladását, stb. Nem megfelelően pusztán csak gyógyszere, vagy még azzal sem kezelő betegek száma nőtt meg, akik igénybe veszik a szakápolást és a szakirányú terápiás szolgáltatásokat. Ez utóbbiak, tehát a szakirányú terápia tulajdonképpen megduplázódott. De itt is valójában ez az egészségügyi helyzet javításához járul hozzá, tehát örvendetesnek tekinthető. Kérném szépen, mibe kerül mindez, és hogyan hasznosul? Hát a hasznosítás orvosi szempontból értékelni az orvosoknak és az egészségügyi szakértőknek a feladata. Én csak egy keresztény katolikus közgazdász szemével próbálom megítélni a kérdéseket. Az egészségügyi kiadásokban a kormányzatok is nagy szerepet játszanak, és ugye a háztartások is, a lakosság, amihez zsebből, illetve kártyáról fizetünk. Tehát a befizetett egészségügyi járulékok, most már ugye TB hozzájárulás adó jellegűen hajtják be, vagy vonják le. Ezen a téren a kormányzati alrendszerekben a legnagyobb kiadások a fekvőbetegellátás és egynapos gyógyászat. A gyógyszerellátás állt nagyon sokáig a második helyen, és ma pedig már a járóbeteg ellátás költségei nőttek meg, és állnak a harmadik helyen. Ez konkrétan azt jelenti, most nem mondanám az idősor adatokat végig, csak azt szeretném megemlíteni, hogy közel 2000 milliárd forintot költ a kormányzat évente a következőkre. Tehát a fekvőbeteg ellátás, egynapos ellátás, járóbeteg ellátás, gyógyszerek és gyógyszertámogatások, gyógyászati segédeszköz és a prevenció. A prevenció az ezredfordulótól napjainkig, itt a legutolsó adat 2018-ból van, 51 milliárd forint évente stagnált, míg az összes többi emelkedett. Ez persze azt is jelenti sajnos, hogy prevencióra nincs már sem elég idő, sem elég kapacitás és sem elegendő finanszírozási forrás, mert a megelőzés helyett a kezelés és gyógyítás viszi a legtöbb pénzt, mint természetesen minden országban, de a fejlettebb országban a prevenció lassabb vagy gyorsabb növekedő tendenciája jelzi azt, hogy a megelőzésre is egyre többet fordítanak. Figyelmet már nálunk is igyekeztek felkelteni, de a finanszírozásban még stagnáló a helyzet. Mennyit költ a lakosság? Hát nagyon jól tudjuk, hogy TB járulékra viszonylag sokat vonnak le tőlünk, és emellett még a háztartások, ugye az államilag elköltött 2000 milliárd forinttal szemben 769, tehát kerekítve 770 milliárd forintot költenek el évente. Gyógyszerkiváltás a legnagyobb tétel, akkor a járóbetegellátással kapcsolatos költségeik, gyógyászati segédeszközök igen nagy támogatást élveznek, de bizony a gyógyászati segédeszközökhöz is a lakosságnak hozzá kell járulnia, és egyre nagyobb mértékben. Összességében megduplázódott 2003 óta, itt ekkor kezdődik az összehasonlító idősor, 2003 óta 1500-ról közel 3000 milliárd forintra megduplázódott az egészségügyi kiadások, kormányzati és lakossági kiadások összesen. Hogy ez milyen nagy összeg, az kérem szépen, az jelzi azt, hogy a bruttó össztermékhez képest, tehát a Magyarországon megtermelt, ugye sokat emlegetett rövidítve GDP-hez képest, mekkora az egészségügyi kiadások aránya. Ez összesen 2003-ban 8% volt, most 2018-ban a legutolsó adat szerint 6,7%. Na most hát etéren le vagyunk maradva, és másrészt kénytelenek is vagyunk többet költeni az átlagon felüli drágulás miatt. Ugye ezt emlékeznek, az alapvető élelmiszereknél is ugye megbeszéltük, tehát az a baj, hogy túl sokat kell kiadnunk alapvető élelmiszerre, és ugyanígy túl sok az egészségügyi kiadások növekedése az infláció miatt meghaladja a nemzeti jövedelem, vagy éppen a bevételeink növekedését. Hát ez joggal jelentkezik, ugye az értékelésben megterhelés gyanánt. Az is probléma, hogy több országban, Európában, köztük Magyarországon is 2010-től 2018-ig csökkent az állami egészségügyi kiadások részesedése a bruttó hazai össztermékhez mérten is, de nagyon gyakran az állami költségvetéshez képest is. Vagyis nagyon oda kellene figyelnünk, hogy amennyi teherbírásunk van, abból legalább reál értékben szinten tartjuk, de mint most a törvény nyomán, majd nyilván bekövetkezik, hogy többet költsünk egészségügyre és nagyobb hatékonysággal. Nemzeti összterünkhöz képest 2010-ben kereken 5%-ot költöttünk, és 2018-ban 4,7%-ot. Tehát az államháztartás ennyit fordított a költségvetésből. Ugye érezzük, hogy az 5% alatti arány az nem elegendő, hogy egy mai nehéz, stresszes, keringési betegségektől, egyéb súlyos betegségektől terhelt világunkban, amelyhez most a koronavírus is hozzájön, finanszírozni lehessen az egészségügyi küzdelmet. Mennyi egészségügyi kiadás jut egy főre? Az egy főre jutó egészségügyi kiadás Magyarországon 2018-ban 290 000 forint volt. Tehát minden magyar állampolgárra átlagban közel 300 000 forint egészségügyi kiadás jutott. Ebből az állam 203 000 forintot fedezett fejenként. Ez azt jelenti, hogy az állam juttatja az egészségügyi kiadásoknak körülbelül 70%-át. A következő a fejlődés szempontjából érdekes, fontos tény, hogy mennyit tudunk az egészségügybe beruházni. Kérném szépen, ez is tekintélyesen megnőtt. 2010-ben még csak 43 milliárd forintot, 2018-ban már 76 milliárd forintot. És ennek is szintén az állam mintegy 68-70%-át fedezte. Vagyis azt látjuk, hogy a lakosság is jelentősebb részt vesz, kénytelen részt venni az egészségügyi beruházásokban, de inkább közvetetten, és részben az állami, közületi forrásokból, részben a magánklinikák beruházásai révén hajtják végre a beruházásokat. A beruházásoknak, hát ugye éppen az egyik legfőbb eleme az emberi tényező, az orvosok és az ápoló személyzet megfizetése. Ebben hoz alapvető változás január 1-től az új egészségügyi orvosi bértábla, de hadd tegyem rögtön hozzá, hogy a nővérek, ápoló, segítő személyzet, technikai személyzet béremelése is folytatódik, immár novembertől. Ez novembertől az utóbbiak ugye 20%-os új béremelést kapnak. Na most a statisztikákban, kedves hallgatók, megtalálják és elgondolkodhatnak, vagy elemeztetik a bértáblának a nagyságát, a bértáblának a megoszlását és hatásait. Kérném szépen, összefoglalom csak annyit, lehet most mondani, hogy a most végzettek kezdő fizetése 481 000 forint lesz januártól, a szakképzésben már résztvevő 3 éves és 5 éves gyakorlati idővel rendelkezők számára pedig havonta 613 000. És a legmagasabb, a 40 év felettiek számára kötelezően előírt minimum 1 660 000 forint lesz. Ez már jelentős. És 3 év alatt, 3 lépcsőben 2023-ra hajtják végre az egész béremelés, amelynek nyomán az orvostudományi egyetemről kikerült kezdők fizetése 687 000 forint lesz, 10 év után már közel 1 400 000 forintot fognak keresni, és a 40 év fölött pedig havonta 2 380 000 forintot. Ezeket a számokat azért idéztem most ide, hogy jelezzem, hogy valóban itt egy történelmileg nagy áttörést jelent ez az előrelépés, és nagyon fontos az orvosbérek emelése ahhoz, hogy az egész egészségügy struktúráját megjavítsuk. A törvény sok mindent érint, de csak felsorol, vagy éppen a fő jellemzőket, a fő célkitűzéseket jelöli meg. A legfontosabb, hogy megszületett a törvény, és nagyon-nagyon sok fontos részletkérdést kell még tisztázni és egyértelműsíteni. De az alapvető átalakulás jó, történelmi jellegű, és különösen azt, hogy éppen válságban, egy vírusválság közepén hozták meg ezeket a bátor és előremutató, és valóban a helyzet rendezését lehetővé tevő törvényt, amelyről viszont tényleg hangsúlyozni kell, hogy ez egy kiindulópont és áttörés, és egy alapvető átalakulásnak a mérföldköve. Mik tartoznak még a törvényhez és az alapvető változáshoz? Az egyik, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyt akarják egységesíteni. Kérném szépen, előre az orvoskörökben is viták folynak, a Magyar Orvosi Kamarának az elemzései nyomán kell azt tisztázni, hogy tulajdonképpen a nagyon különböző teljes állás, félállás, kiegészítő, megbízási szerződés, és így tovább, hogy ezek hogyan viszonyuljanak egymáshoz, de alapvetően minden ország törekvése a fejlett országokban, hogy egy egységes egészségügyi szolgálati keretrendszer alakuljon ki. A másodállások engedélyhez kötését minden ország másképp szabályozza, van, ahol lehetővé teszik, de csak indokolt esetekben. Valójában ez azt jelenti, hogy az állami és a magánszektor, az állami és a magánegészségügy milyen kapcsolatrendszerben működik, és milyen kapcsolatrendszerben áll egymással. Itt azt kell kiemelni, hogy a kapcsolat különböző lehet, csak az lenne a fontos, hogy egyértelműen tisztázott legyen, és az állami és a magánszektor arányai, például, hogy azonos teljesítményért azonos bért lehessen kapni, hogy ne keveredjen össze az állami kapacitásoknak a lekötése egy magánszektorban dolgozó orvosnak a helyzetével, ő akkor azért azt bérelje, tehát ha az egyértelmű működési rendszer, az egyértelmű elszámolási rendszer, és az, hogy például Németországban és Skandinávia nagy részében ugyanannyit fizet a társadalombiztosítás ugyanazon teljesítményért, a fokhúzástól a műtétig, akár magánklinikán, akár állami klinikán hajtják végre. Tehát az orvos se nem kerül előnybe, de nem is diszkriminálódik azáltal, hogy hol nyújtja a teljesítményt. Tehát a teljesítménynek a mérhetősége, egyenlősége és egyenlő megfizetése áll a középpontban. Azt hiszem, ez nálunk is fontos szempont, ezt majd még ki kell munkálni. A törvényhez kapcsolódó egyéb jogi szabályozás, végrehajtási utasítások, stb. Révén. A hálampénz eltörlése, ez egy mindenkinek szóló pozitívum, egy történelmi fordulat lesz Magyarországon, remélhetőleg nagyon sikeres fordulat abból a szempontból, hogy a megbecsülés és a megfizetés ne hozza méltánytalan helyzetbe se az orvost, se a beteget. Jól tudjuk, hogy ez 70 éves, sőt még régebbre visszamenő probléma, csak akkor ugye nem pénzt adtak, hanem hízott libát, kacsát és így tovább a faluban az orvosnak. Ennek a rendbetétele is egy fontos etikai, társadalmi, társadalompszichikai tényező mindenkinek. Hát én azt gondolom, hogy ezek a pillérek, a megoldandó feladatok ugyan nem kevesebbek, mint a megoldottak, de minden esetre egy olyan óriási átalakulásnak lehetünk tanulni, amely remélhetőleg mindenki javára szolgál, hogy épp test és épp lélek legyen. Magyar orvostársadalom és magyar hazánk büszke lehet arra, hogy Semmelweis Ignác, az édesanyák megmentője, a gyermekágyi láz leküzdője magyar volt, Batthyány Stratmann László szemész, a szegények orvosa, immár boldog Batthyány Stratmann László könyvének címével is, csak eszköz voltam. Eszköz lehessünk és legyünk a Jóisten kezében, az orvos Jézus vezeti a gyógyításban, és Jézus az igazi orvosunk és üdvözítőnk. Ő adjon gyógyulást minden betegnek, és egészséget mindenkinek. Mindnyájan az ő kezével akarunk adni egymásnak, az ő szívével akarunk szeretni. A Jóisten áldja mindnyájukat. Köszönöm a figyelmüket!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.